A következő percekben Maklári Ákos parókus, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke előadását hallják.
Elkérném Maklári Ákos parókus urat, a kész elnökét, hogy a boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, Jézus Krisztust követéséről napjainkban című előadását tartsa meg.
Európában ma nem könnyű kereszténynek lenni. Ezt Erdő Péter bíboros úr mondta az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnökeként Minskben, a 4. Katolikus Ortodox Fórumon tartott bevezető előadásában 2014 nyarán. Közös tapasztalatunk, hogy ez a ma most is ma, azaz napjainkban Jézus Krisztus követése ugyanúgy bátorságot, elszántságot és mély hitet igényel, mint az elmúlt 2000 év bármelyik időszakában. Előadásomnak ennek az állításnak a történelmi nyomait fogom kutatni, majd a mai állapotok tükrében, amelyekről sokat hallottunk már a délelőtt folyamán is, példákon keresztül kísérlek összegyűjteni Krisztus követéséhez fontos igazságokat. Néró császár a társadalmi feszültséget a római istenek és a hagyományok védelme érdekében a keresztények üldözésével igyekezett csökkenteni. A római nép őt gyanúsította a város felgyújtásával, aki erre elhíresztelte, hogy a gyújtogató keresztények voltak, s tömegesen vetette börtönbe őket. A vizsgálat ugyan kiderítette, hogy a keresztények ártatlanok, de a pogány élettől való elkülönésük miatt az úgynevezett odium humani generis, azaz az emberiség gyűlölete vádjával halálra ítélték, és Néró vatikáni kertjeiben a legkegyetlenebb módon kivégezték az összegyűlt nagyszámú római keresztényt. Az ő vérengzését követő 3 évszázad során hosszabb, rövidebb szünetekkel a keresztényüldözés erőteljes és enyhébb szakaszai váltották egymást a római birodalomban, legvéresebben Trajanus, Decius és Diocletianus uralkodása idején. Azonban a keresztényüldözések nem érték el a céljukat, a római birodalom lakosságának egyre növekvő számú keresztény lakosait már nem lehetett kiirtani. Róma isteneiben hívő nép a különféle elemi csapásokat a keresztényeknek tulajdonította, felelőssé tette őket a katasztrófákért, még a Tiberis váratlan kiöntéséért is, és több ízben rajtuk töltötte ki véres bosszúját. A lioni hatóságok például hivatalosan is megállapították, hogy a pestis járványnak és a rossz termésnek a keresztények az okai, emiatt közülük 177-ben sokakat kivégeztek. A létrejött keresztény egyház azonban az üldöztetés 3 évszázada ellenére is teljesen beilleszkedett a római társadalomba. A Konstantinus és Licinius által kiadott milánói ediktum 313-ban eltörölte a kereszténység gyakorlásáért korábban kirót büntetéseket, biztosította a szabad vallásgyakorlást, ami által a kereszténység elfogadott vallássá vált a római birodalomban. A római keresztényüldözések megszűntével az addig keresztény pártolónak mutatkozó perzsa királyok indítottak heves üldözést Jézus Krisztus követőivel szemben. A népvándorlás gyakran járt a keresztények üldözésével, a hódítók gótok, longobárdok, vandálok ugyanis a maguk pogány vallása tartotta össze, annak elhagyásában és a keresztény tanításban, mint például abban, hogy bármely nép és törzs fia lehet keresztény, széthúzó, a krisztusi szeretet parancsolatban pedig gyöngítő erőt láttak. A muszlimok kezdetben megtűrték a keresztényeket, azok diaszpóráit, majd a 7.-8. században a vandálok után elpusztították a kereszténységet Észak-Afrikában, Arábiában és Hispániában. A 20. század elején még minden negyedik közel-keleti ember keresztény vallású volt. Napjainkra 8, maximum 10 millióra becsülik az ott maradtakat, a muzulmán hívők 350 milliós tengerében. Mára Libanon kivételével minden országban elenyésző kisebbségben vannak. A közel-kelet ismét lángokban áll, és a nyugati hatalmak nem tulajdonítanak semmilyen stratégiai jelentőséget az ott élő keresztényeknek. A kérdés az, hogy van-e egyáltalán jövőjük a szülőföldjükön. Idézet következik. A kereszténység a közel-keleten jött létre. Ezek a hívők az első damaszkuszi, alexandriai, antiókiai hívek örökösei. Itt már akkor virágzott a kereszténység, amikor Európában még druidák kevergették mágikus italaikat. A keresztények nem a muszlimok után jöttek ide, szögezte le Viktor Assaud, közel-keleti jezsuita előjáró. És így folytatja, ők az iszlám előtti időből származnak, ők az őslakosok, akik eleinte baráti módon üdvözülték a muszlimokat. Amikor azonban az iszlám meghódította a térséget, és már a kalifák írták a törvényeket, a keresztényeket másodrendű polgárokká, alattvalókká tették, úgynevezett dhimmi státuszba helyezték. A diszkrimináció részeként máshogy kellett öltözködniük, külön adók sújtották őket, és nem tölthettek be állami tisztségeket. A legkegyetlenebb keresztény üldözéseket mégsem a pogány népek, hanem a különféle eretnekségek által szított fanatizmus indította el. Az újkori üldözések részben a reformáció és az ellenreformáció következményei, részben a francia forradalom kísérői. Az amerikai, távol-keleti és afrikai missziónak is sok-sok vértanúja volt. A legújabb kori keresztény üldözések közül Napóleon mellett a cári Oroszország nem csak a leigázott katolikus népeknél kezdett hosszas üldözésbe, hanem saját országában is üldözte a katolikus papokat, bezárta a templomokat, még az első világháború idej alatt is. Az orosz bolsevik uralom eleinte a cárizmus államgépezetéhez tartozó pravoszláv egyházat üldözte, főképp politikai okokból, de már 1923-ban üldözés kezdett főleg a katolikus papok és protestáns lelkészek ellen. A forradalom Mexikóban és Spanyolországban is keresztény üldözésbe csapott át. Kínában és Japánban csak a 20. század elején születtek jelentősebb kezdeményezések a keresztények üldözésének felszámolására. Igazat kell tehát adnunk 11. Pius pápának, aki azt mondta, az egyház legfőbb ismertetőjele, hogy valahol a földkerekségen mindig üldözik. A keresztény üldözés évszázadai alatt azonban bebizonyosodott, hogy a vértanúság mag természetű, minden odaadott élet százszoros termést hoz. Tertullianus azt írta, a mártírok vére az új keresztények magja. Kezdetben az intézményes üldözések felszámolásának a római birodalom gyengülésén túl oka volt az is, hogy a véres üldözés csak további megtérések forrása lett. A nyílt keresztény üldözést azonban lassanként fölváltotta a szellemi téren folytatott, burkolt perszekúció. A keresztény tanítás gúnyolása, lejáratása mindig része volt a valós üldöztetésnek is. A 20. századra azonban kinőtte magát az a burkolt üldözés, amely mindennél jobban ügyel arra, hogy ne termeljen mártírokat, hogy kioltsa a vértanúság fényét is. A diktatórikus rendszerek a hitükért megkínzott és megölt keresztényeket ismeretlen helyen titokban hantolta el, haláluk okát meghamisították, koncepciós perekben köztörvényes bűnözőknek vagy fölbújtóknak tüntették fel őket. Magyarországon 1945 után a kommunista államhatalom nyílt módszerét, amit jellemzett Grősz József és társai pere, a Pócs Petri per, Mincenti József hercegprímás meghurcolása, a hitoktatók pere, 1964-től felváltotta egy olyan egyházpolitika, amelyet mind a Vatikán, mind a világ közvéleménye előtt pozitívnak igyekezett beállítani. Ugyanakkor az ügynökrendszer megszervezésével belülről rombolták a magyar felekezeteket. Az el nem titkolható vértanúk, mint Apor Vilmos, Brenner János, Márton Áron, Mincenti József vagy Meszdényi Zoltán mellé a forradalmi munkásmozgalom és az osztályharc valós és kitalált áldozatainak sorát tüntették föl, egyenlővé téve ezzel a mások üdvösségéért Istennek ajándékozott életáldozat értékét az emberi szempontokból vállalt halállal. A média sok felületén ma is sajnos rendszeres a keresztény tanítás gúnyolása, félremagyarázása, torzítása, nevetségessé tétele, a keresztény világnézetű emberek tudománytalanként, élet és világellenesként való beállítása. Számtalan alkalommal, mint történelmi alaptételt halljuk hangsúlyozni, hogy az embert a keresztény rabszolgaságból a humanizmus, a keresztény közép sötétségéből a felvilágosodás vezette ki. Ugyanígy hangsúlyozzák, hogy a szemét, a gondolkodás szabadságát megkötő törvénytisztelettől a liberalizmus, egyéni kibontakozását akadályozó emberi és isteni kötelékeitől a gyakorlati materializmus és a titkos szabadkőművesség és ezoterikus eszmék és intézmények mentik meg. A politikai és gazdasági hatalom képviselőit napjainkban is megkísérli a világnézeti semlegesség megfoghatatlan déli bábja. Charles Chaput, philadelphiai érsek 2010-ben ezt nyilatkozta. A kereszténység egy olyan vallás lesz, amiről egyre kevésbé lehet majd szabadon beszélni a közéletben. És ma már sok fejlett országban valóságosan itt tartunk. Felmerül bennünk a kérdés, vajon szükségszerű-e, hogy Krisztus híveit mindig üldözzék? Diplomáciával, ügyes taktikával nem kerülhetné el ezt az egyház? Jézus Krisztus szavai azt látszanak tanúsítani, hogy szükségszerű. János evangéliuma így szól, nem lehet a szolga különb uránál, ha engem üldöznek, titeket is üldözni fognak. A keresztény embernek tehát mestere sorában kell osztoznia. Másrészt a dolog természetéből is következik. Krisztus jel volt, amelynek ellene mondtak. A keresztény hívő is puszta létével kihívja maga ellen a világ ellenkezését. Kihívja, mert hiszi, hogy a világ Istentől származik létében és fennmaradásában. Vallja, hogy az ember célja a földön, a földi életen túlra mutat. Hirdeti, hogy a világ történelem kormánykerekénél Isten áll, és a világ urai is csak neki szolgálhatnak. Állítja, hogy Istennek joga van beleszólni az ember legszemélyesebb ügyeibe. Törvényeket hozhat, melyek kötelezik az embert. Péter apostollal kijelenti, ha e világ törvényei összeütközésbe kerülnek Isten parancsaival, akkor inkább kell engedelmeskednünk Istennek, mint az embereknek, ahogy az apostolok cselekedeteiben Péter szól. Az istentelen hatalom, amely önmagát az emberiség egyetlen tekintélyének tartja, szükségszerűen ellenkezésbe kerül az isteni tekintét hirdető kereszténységgel. És ebből feloldhatatlan konfliktus üldözés támad. A keresztény ember sorsa tehát a vértanúság. A vértanúság azonban csak a szent képeken vonzó. A valóságban a mártírság motivumai a megalázás, az elnyomás és a megsemmisítés. Az új pogányság módszere pedig nem vértanút csinálni az eszmék harcosából, hanem becsületében tönkretenni, tisztességét legázolni. Úgy, hogy az emberek csalódjanak benne, és bukásával sárba tipródjék az eszme is, amit képvisel. Ferenc pápa Szent István diákonos első vértanú ünnepén azt mondta. Az üldöztetés az egyház mindennapi kenyere. A gyermekeiben szenved üldöztetést a Teremtő Isten. Nap mint nap láthatjuk, hogy a hatalmasok törvényeket hoznak, melyek arra köteleznek, hogy ezen az úton menjünk, és ha egy nemzet nem követi ezeket a modern, művelt törvényeket, vagy legalábbis nem akarja belevenni az alkotmányába, akkor megvádolják, és idézőjelben jól nevelten üldözik. Ez az üldöztetés elveszi az ember szabadságát, és a lelkiismereti ellenvetés lehetőségét is. A Szentatya szavai bennünket, magyarokat, manapság különösen is szíven talál. Az európai keresztény ellenes intoleranciát és diszkriminációt kutató bécsi figyelőközpont, mert ilyen is van, ha bár nagyon keveset hallunk róluk, minden évben kiadja jelentését arról, hogy milyen keresztény ellenes incidensek történtek az adott esztendőben. A jelentés második felében található az esetgyűjtemény, az első fele pedig az Európában tapasztalható keresztény ellenes jogalkotás elemzését tartalmazza. Ezek szerint létezik törvényi szinti diszkrimináció a keresztények ellen ma Európában? A kérdés megválaszolásában segít a szervezet állásfoglalása, amely 4 pontban foglalja össze az Európában törvények szintjén létező keresztény üldözés vagy negatív diszkrimináció példáit. Elsőként a lelkiismereti szabadsághoz való jog korlátozását említi, ami fontos például az orvosok és más egészségügyben dolgozók esetében, hiszen keresztényként nem végezhetnek abortuszműtétet, de ezt a jogukat sokszor kétségbe vonják. A gyógyszerészek esetében ez az abortusz hatású tabletták forgalmazása megtagadásának jogát jelenti. Amszterdam egyik negyedének önkormányzata például 4 évente felülvizsgálja, hogy munkatársai hajlandóak-e összeadni azonos nemű párokat. Hollandiában a korai terhesség megszakítását nem utasíthatja el egy orvos. Az azonos nemű párok összeadását Spanyolországban sem utasíthatja el önkormányzati alkalmazott. A második terület a szólásszabadság korlátozása az egyre szélesebb körű gyűlöletbeszéd ellenes törvények segítségével. Ez a homoszexualitás keresztény megítélésének szempontjából fontos. Franciaországban tulajdonképpen a homoszexualitást bármilyen kritizálása tilos, a keresztények például nem jelenthetik ki nyilvánosan, hogy szerintük a homoszexuális cselekedet bűn. Az Egyesült Államokbeli eredetileg futballhuligánok ellen hozott 1986-os törvényt, amely a sértő kijelentéseket és viselkedést bünteti, mostanában előszeretettel alkalmazzák keresztény lelkipásztorok ellen. A harmadik a szabad gyülekezés jogának megtagadása, amely leginkább az abortusz ellenes tüntetések esetében fordul elő. Az abortusz klinikák előtt való tüntetés Ausztriában és Németországban jogilag problémás. Franciaországban pedig betiltották a kórházak előtt való demonstrációkat. Hollandiában nem kaphat állami támogatást egy egyesület, ha kritizálni meri valamelyik törvényt, például az abortusz ellen van. A negyedik keresztény szempontból problémás jogalkotási terület a diszkriminatív egyenlőségi politika, ami annyit tesz, hogy egy vállalkozó vagy egy egyház nem választhatja meg szabadon a munkatársait, vagy azt, akinek dolgozik. Például, ha egy fotós elutasítja, hogy homoszexuálisok idézőjelben esküvőjén fotózzon, akkor megbüntetik. Pedig ezt a fajta egyenlőségi politikát az Európai Unióban sokan erőltetik. Dániában az evangélikus államegyházat kötelezte a törvényhozás az azonos nemű párok összeadására. Spanyolországban 12.000 euróról büntettek meg egy madridi éttermet, amiért nem volt hajlandó szolgáltatást nyújtani egy homoszexuális pár esküvőjére idézőjelbe. A bécsi intézet vezetői leszögezték, nem akarnak senkit megbüntetni, perbefogni a keresztények, a kereszténység bírálatáért, de szeretnék, ha ez a jog a keresztényeket és mindenki mást is megilletne, például a homoszexualitás és az abortusz irányában. A tolerancia nem azt jelenti, hogy egyet kell értenünk, csak azt, hogy tisztelni kell a másik véleményét. Az intolerancia ellen nem törvényekkel kell küzdeni, de a keresztényeket diszkrimináló törvényeket el kell törölni. Itt idézném újra Ferenc pápát. Ennek az üldöztetésnek van egy feje. A keresztény üldözés feje jól nevelt, Jézus maga is megnevezte, ő a világ fejedelme. Amikor a hatalmasok olyan viselkedésre akarnak kényszeríteni, olyan törvényeket hoznak, amelyek ellentétesek Isten fiának méltóságával, akkor üldözik Isten gyermekeit, és a teremtő Isten ellenébe mennek. Idézet vége. Szent Pál apostol azt írja Timóteusnak, hirdesd az evangéliumot, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Érvelj, incs, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel. Ezek nekünk is szólnak. Az evangélium hirdetése minden megkeresztelt közös feladata, amit magától Jézus Krisztusról kap a keresztségben, mint alapvető küldetést. Az evangélium hirdetése pedig nem más, mint az igazság kimondása, felelősség és kötelesség mindenkorban, hiszen Babits Mihály is figyelmeztet bennünket Jónás könyvében, amikor azt mondja, vétkesek közt cinkos, aki néma. A keresztény értelmiségiek szövetségének e világi szemmel nézve olykor talán kényelmetlennek tűnő kötelessége az ember tiszteletét és a kultúrát, az említett tiszteletből fakadó közbeszédet védeni. Szükséges, hogy legyen bátorságunk megszólalni az egyházat, a keresztény erkölcsöt és tanítást ért támadások idején bárhonnan is érkezzenek azok. Számunkra elsődleges hitünk megvallása és nem a tömegek szimpátiája, a népszerűség elnyerése. Érvelj, incs, buzdíts nagy türelemmel, írt a Szent Pál Timóteusnak. Egyesületünk ezért tartja fontosnak a társszervezetekkel megalkotott, miniszterelnök úr által is idézett, az idők jelei tanulmánykötetet, mely féltő és építő kritikát fogalmaz meg az egész magyar társadalmat érintő gondok és veszélyforrásokkal kapcsolatban, de utat és kiutat is próbál mutatni a bajokból és nehézségekből. Az ilyen akciókkal mi is erősítjük hazánk vezetőit, és reményeink szerint ők is erősödnek nemzetünket és kereszténységünket féltő segítő készségünk által. Nekünk, a civil egyesület tagjainak érték, mert érezzük a valódi receptivitást, és a döntéshozóknak is hasznos, mert általunk a nép hangját hallhatják, és tudjuk, vox populi, vox dei. Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. Az Európai Unió elődjének egyik alapítóatya, Robert Schuman meggyőződése, profétai felhívás ma különösen. Büszkék lehetünk arra, hogy van még miniszterelnök az Európai Unióban, aki idézi ezt a mondatot, és küzd az európai kereszténységért politikai területen is. Mindez pedig, ahogyan az előzőekben vizsgáltuk, csak ellenszélben, evilági hatalmak és érdekek ellenében lehet megvalósítani. Így válik érthetővé az, ami sokaknak érthetetlennek tűnik, boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. A hegyi beszéd azokat bátorítja, akik szegények, akik sírnak, akik üldözést szenvednek, és akik eljegyezték magukat azzal a gondolattal, hogy nagy dolgok csak küzdelemből és lemondásból születhetnek. Urunk kereszt halála óta tudjuk, hogy nem könnyű kereszténynek lenni, de azt is, hogyha a búzaszem nem esik földbe, és el nem hal, egyedül marad. De ha elhal, sok termést hoz. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmet.
Az elmúlt percekben Maklári Ákos parókus, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnökének előadását hallották a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének 11. kongresszusán. Jézust adja neked.
Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.